Tegnap este egy kórus hangversenyen voltam, és hát a másfél óra alatt volt időm megfigyelni a főként gyerekeket. Felnőttek is voltak a színpadon, de főként gyerekek is, vegyesen, tehát fiúk is, meg lányok is. És én a gyerekeket figyelve láttam közöttük nyílt tekintetűt, közömböset, szorongót, félszeget, lelkes gyereket is, sőt, magamutogató gyereket is, elismerésre vágyót, alázatost. Felírtam magamnak, hogy még egy zöld hajú kislányt is láttam. Csak két kis tincse volt zöldre festve. Volt közöttük, aki öntudatosan állt a színpadon, volt olyan, aki kicsit unottan, és volt olyan is, aki látszott, hogy tiszteli a színpadot, tiszteli a munkát, vagy a felnőttet, aki velük foglalkozott az elmúlt időszakban. Ezen kis személyiségek mögött persze tudjuk, hogy különböző családok vannak, hiszen ettől különbözőek a gyerekek is. A mindennapjaidban, mert hogy ugye pedagógusként dolgozol általános iskolában, szerintem pontosan ugyanilyen gyerekekkel találkozol, akik hasonlóképpen valamilyen érzelmet mutatnak, és ugye ezek mögött, a gyerekek mögött vannak családok, ahogyan mondtam, és ebből következően olyanok ők, amilyenek. Milyenek ezek a családok most? Tehát miért lesz az egyik gyerek nyílt tekintetű, meg lelkes, és miért lesz a másik nagyon szorongó, vagy éppen unottan álló, és így világot szemlélő gyermek?
Nagyon komplex dolgot érintettél, még nagyon sok minden jut eszembe erről, hogy miért is olyan egy gyermek, amilyen. Egy gyerek a családnak a tünete. Tehát, hogy amikor a pedagógus végignéz egy gyereken, akkor szinte látja azt, hogy ő honnan, miből érkezik. És ahogy egyre jobban megismerjük őket, ez egyre jobban látszik, hiszen ő nem tudott se kibújni azért azokból a keretekből nagyságrendileg, ahonnan érkezik. Azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon széles a skála. Valaki elfogadó, szerető családból érkezik, azért még mindig van ilyen is, ahol lehet látni azt, hogy tényleg olyan nagyon stabil, értékrenddel bíró gyermeket nevel az a család. De van olyan, ahol például nagyon-nagyon sok gyerekes család, ahol kevesebb figyelem jut egy gyerekre. Ott már megjelenhet az, hogy küzdeni kell a figyelemért, hogy ő egy kicsit harcosabb személyiség lesz, mert neki valamivel ki kell tűnnie a többiek közül. Aztán vannak azok a gyerekek, akikre meg úgymond nem hárul olyan sok figyelem, mert mindent megkapnak, azzal akarnak mindent pótolni, hogy mindent megvesznek nekik drága ajándékokat, de igazából érzelmileg nem sok támogatást vagy szeretetet kapnak ezek a gyerekek. Ezeket a csomagokat ők hozzák természetesen, és nem tudom, hogy a színpadon például egy ilyen szereplésnél, amit említettél, ez mennyire jelenik meg. Én azt gondolom, hogy inkább ott annak ahhoz van köze, hogy ki milyen személyiségé válik majd, vagy milyen kis személyiségcsíra van benne, hogy zárkózottabb vagy nyitottabb természetű, szeret egyáltalán szerepelni, vagy csak oda rakták, mert hogy jó hangod van és énekelj. De értem azt, amit mondasz, és sajnos a gyerekek nagyon-nagyon más megéléseket hoznak a családokból ma, eltérőeket.
Hát ebből következően nyilván a viselkedésük olyan, amilyen. És a pedagógus hogyan tudja kompenzálni esetlegesen mondjuk a negatív hozott mintákat, amelyek a gyerekekben megnyilvánulnak?
Nagyon sokszor kell. Tehát szükség van rá, mikor szokták mondani, hogy alsós gyerekekhez például, hogy jaj, de jó, hát őket csak kis tanítgatni kell, és akkor én szoktam mondani, hogy igen, bárcsak, csak annyi lenne, hogy csak tanítgatni kell őket. Sokkal több szeretetet igényelnek, valamelyik gyerek sokkal több testi kontaktot igényel, ölelést, odafigyelést, folyamatos jelenlétet van, aki önző módon kiköveteli magának, hogyha ha például látja, hogy ha tanítónéni olyan típusú, empatikus kicsit, akkor ő rácuppan, és akkor nem tágít mellőle, akkor csak vele akar lenni. Tehát kicsit ilyen kisajátító is lehet például egy kicsi, kisebb gyerek. Igen. A viselkedésükben tényleg, ahogy mondtuk is, hogy a család tünete, lehet azért érzékelni, hogy ki az, aki túlragaszkodó, ki az, aki szinte olyan, tényleg azt mondom, hogy ragad ránk, ki az, akit úgy ez egyáltalán nem érint meg, ő távolságtartóbb, köszöni szépen, jól el van magának is, ki az, aki viszont nagyon szeretné azt, hogy szeressék, de Ennek ellenére mégis ő az, aki a legmorcosabb, a legagresszívebb, a legundokabb a többi gyerekkel, és úgy érdekes módon ő az a legsérülékenyebb sokszor.
És hogyan csapódott le közöttük most az elmúlt napokban ez az ünnepvárás, ugye a karácsony kapcsán beszélgetünk mi most erről, és tudjuk azt, hogy hát akire hat, már pedig mindannyiunkra eléggé hat a külsőség, amiben megjelent ugye hetekkel ezelőtt az üzletekben és a városokban, vagy a településeken, mindenütt a karácsonyi díszek, a világítás is, és a többi is, a rohanás. Ez most azért a téli szünet kezdetére a gyerekeken is biztosan egy ilyen felfokozott állapotot hozhatott létre, vagy hozott létre, kérdezem inkább.
Igen, én, hogyha családokban gondolkodunk, én nagyon sajnálom azt, hogy egyrészt azt, hogy az ünnepet ugye nagyon, most már tényleg azt mondjuk, hogy nagyon sokféleképpen tartják. Azért még én az én nagymamámra visszaemlékszem, tehát az két generáció, ott még viszonylag egységesen ünnepeltünk. Volt egy menete ennek valahogy, rákészültünk, tudtuk, hogy jön a karácsony, előre megvolt a nagy családi bevásárlás, már jó előre mindenki bespájzolt mindent, sütötték a beiglit, és valahogy tényleg ez egy olyan általános szokás volt, hogy mindenki elment egy misére este. És ott ugye én is falun nőttem fel, és hát ugye ott apraja nagyja a falunak találkozott, ott egy kicsit úgy együtt volt mindenki, az évféli misén mindenki megjelent. Tehát annak volt egy olyan emelkedett hangulata ennek az egésznek is. És az én nagyszüleim még például így készültek. Ez egy keresztény ünnepnek számított. Ma pedig ugye a sokszínűségnek és a sokféleségnek köszönhetően egészen más dolgokat is ünnepelünk, mert nem feltétlenül keresztény ünnepet látunk benne, vannak természetesen családok, akik még igen, de nagyon sokan már csak a szeretet ünnepének, csak ott azt természetesen idézőjelben értem, a szeretet ünnepének mondják, de nem ismertetik meg a gyerekekkel ezeket a régi hagyományos énekeket például, amiket még én is gyerekkoromban énekeltem. Tehát ez a hagyományőrzés gyakorlatilag egy kicsit átváltozott, úgy, ahogy te mondod, egy ilyen divattá. És amikor a gyerekeket is belevonják ebbe a divat életbe, hogy egészen pici gyerekeket már visznek el, gyönyörű a családi fotózás, én nagyon szeretem valóban. De ebből egy ilyen kicsit ilyen versenyhelyzet is kialakult már, hogy kinek van szebb háttere, ki az, aki klasszabb stílusú fotókat tud készítetni a családdal, egyforma pizsama, és amiről már ugye korábban beszélgettünk, hogy minden egyen és minden szuper, és természetesen ez nem minden gyereknek adatik meg. Tehát van az a réteg, aki ebben találja meg azt, hogy hú, de szép a karácsony, és akkor megint lehet klassz karácsonyi fotókat feltenni, ami egyébként valljuk be őszintén, nem túl sokáig tud fennmaradni, mert hogy hamar elmúlik. Tehát az elillanása ebben szinte benne is van ebben az egészben, hogy az csak egy ilyen pillanatnyi történet, ugye, hogy megcsináltuk, és már januárban válthatjuk le a fotót, mert elmúlt az ünnep.
Esetleg igen? Gondolod, hogy ez valamilyen feszültséget kiválthat a gyerekekben, hogy ők ilyen családi fotózásnak mondjuk a részesei lesznek, és ugye az egyik család igen, a másik nem, az egyik felrakja, a másik nem.
Igen, itt nagyon fontos nekünk egyébként, nagyon sokan nem gondolnak bele, hogy milyen fokon kell érzékenyíteni gyerekek esetében, hiszen azért vannak csonka családok, ugye? És itt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy elvált szülők, és a gyerek hol apánál van az egyik nap, a másik nap anyánál, tehát hogy eleve szét van egy kicsit szedve ő, hanem ahol nincs is az egyik szülő. És mondjuk ez a gyerek elveszítette az édesanyját, tudunk ilyenről, vagy az édesapját betegség miatt, és az ő kis lelkébe valószínűleg más történet zajlik ilyenkor. És az előbb mondod ezt a karácsonyi hangversenyt is, látod már, én csak belegondoltam, és már így is elcsuklik a hangom, mert nagyon megérint a történet, hogy amikor kiállt a gyerek, és elénekelte a karácsonyi dalt, és ugye ő elveszítette az anyukáját, egy olyan kis gyerekről volt szó, és csak annyit mondott az ének végén a mikrofonba, hogy nagyon hiányzol, anya. És ott ugye mindenki sírt, mert ismerték ezt a gyereket, hogy ki ő. Tehát, hogy néha vigyáznunk kell azzal, hogy a mi ünnepünk legyen az a mi ünnepünk, és nem feltétlenül jó, hogyha kirakatot csinálunk belőle, mert igen, úgy, ahogy mondod, a többiekre is gondolnunk kell, hogy ez nem mindenkinek van. Örüljünk annak, hogyha van nekünk természetesen, és véletlenül sem akarok a közös fotók ellen szólni, mert én magam is nagyon szeretem. Sőt, ennek a karácsonyi fotózásnak olyan varázsa van, a fények, a díszek gyönyörű. Viszont valahogy ezt úgy kellene megélnünk, hogy ne a versenyhelyzetet lássuk benne, hanem az együtt megélt örömöt is, és ugyanúgy mindenben. Úgyhogy igyekszünk ezeknek a gyerekeknek is örömtelivé tenni az iskolai várakozást, az iskolai karácsonyi ünnepségekkel is, és az együtt töltött idővel, de azért ez mindig egy érzékeny időszak.
Lehetett még velük az utolsó napokban azért mit kezdeni, vagy már látszott nagyon rajtuk, hogy várják a szünetet, és várják a karácsonyt?
Elfáradtak, ők is nagyon, igen, és valóban kicsit tényleg olyan jó ez, hogy évvége van, és ilyenkor megpihen a természet is, meg egy picit mi is vágyunk arra, hogy megpihenjünk, együtt legyünk, és olyan jó lenne tudni azt, hogy minden gyereknek azért kijut ebből úgy, ahogyan neki erre szüksége van, de hát tudjuk, hogy ez nem mindenhol így van.
Mit jelent a feltöltődés a gyereknek szerinted? Mondjuk, ha itt az ünnepeket nézzük, meg a téli szünetet nézzük.
Először is a minőségi alvást nagyon fontosnak tartom megjegyezni, rengeteget rombolják az agyukat a számítógép előtt, tehát nem pihennek eleget. Nincs elég minőségi alvás az életükben. A másik minőségi szó pedig az idő. A minőségi idő, amit együtt töltenek a szeretteikkel, a családtagjaikkal, arra van a legnagyobb szükségük, illetve a figyelemre, hogy rájuk figyeljenek. Hogy egy picit azt érezzék, hogy az ő problémájuk is fontos, az ő életük is fontos, az ők is gondolatuk is fontos. Függetlenül attól, hogy melyik gyerek melyik életszakaszában van, tehát hogy vagy kicsi, vagy nagy, vagy tinédzser, még a felnőttnek is szüksége van arra, hogy olyan jó, amikor rád figyelnek, egy kicsit szeretve érzed magad ettől, hogy ó, én fontos vagyok valakinek is. Ezeket hiányolom. Hiányolom, mert nagyon sokszor éjszakákat fenn vannak, lehet látni, hogy csetelnek még. A szülő békésen alszik, azt gondolja, hogy a gyerek is nem. De hát erre konkrétan oda kell figyelni, mert nagyon-nagyon kiégnek ettől, hogy az agyuk ilyen szinten le van fárasztva. Ez nem a jó fáradtság, hanem ez a feszült vibráló képernyő, meg minden, amit a telefonok az, ez nagyon káros.
Hát egyébként most csak tényleg egy kitérő, de nem állom meg, hogy ne beszéljek róla. Még mindig a tegnapi hangversenyhez kapcsolódva volt egy kisfiú a közönség soraiban, ilyen 7-8 évesnek néztem, és a hangverseny megkezdése előtt, még amíg ott várakoztunk, azt láttam, hogy a telefonját maga előtt, tehát játszott, tartotta, és nem túlzok, de körülbelül ilyen 10-15 centire tartotta a szemétől. Ezért én teljesen megdöbbentem, hogy ilyet még nem láttam.
Igen.
Hogy ez vajon milyen hatást vált ki, miért alakul ki, hogy egyáltalán ennyire fontos neki, és ez a közelség, ez jelente vajon valamit?
Egyrészt ugye nagyon sok a szemüveges gyerek, ezért is állandóan ez a képernyő előtt levés televe rombolja a szemet, illetve az idegrendszert, azt nagyon. Tehát a sok szorongó gyerek az köszönhető ennek is, tabletnek és a telefonvilágának, mert hogy ez tudományosan bebizonyított, hogy ez mind milyen káros hatása van az éretlen vagy még fejletlen idegrendszerre.
Akkor
nem
lehet.
Lenne szabad nekik legalább 10 éves korukig egyáltalán ilyesmiket a kezükbe adni, illetve én is kitérek most itt egy dologra, amit nagyon fontosnak tartok, hogy azért egy, ebben most nem vagyok biztos a számadatban, de az biztos, hogy 10 éves kor alatti gyerek még nem képes a különbséget megtenni a között, hogy amit lát, az valóság, vagy csak egy mese. Tehát értsd jól, hogy hallottuk azt, hogy leugráltak a gyerekek a háztetőről, mert hogy szupermenek lesznek. Tehát ő nem azért, mert buta, hanem egyszerűen azért, mert ő azt, amit lát, azt gondolja, hogy az teljesen oké.
Okay.
Tehát amikor elvonatkoztat már, hogy ez csak egy mese, az sokkal később jelenik meg, és ezért, hogyha a szülők is belegondolnak, hogy ebbe úgy egy picit mélyebben, amikor egy 3-4-5 éves gyerek kezébe adnak telefont, és nézetnek vele jóhiszeműleg a mesét, az mit okoz a gyerekben?
Akkor lehet, hogy a téli szünet utára még fokozottabban szorongó gyerekeket kaptok vissza, esetleg pont ebből következően, hogy itt a hosszú, most még ráadásul hosszabb téli szünetben még többet használják majd a telefonjukat és a számítógépüket, tehát még több időt töltenek előtte, amit nem lenne.
Nagyon
szabad.
Sok esetben előfordul, és tudod, mi szokott lenni a meglepő, hogy a mi időnkben, amikor mi visszamentünk a téli szünetről, és emlékszem, hogy a kedvenc elfoglaltságunk az volt, hogy utat váltunk a befagyott tavon, és ott csúszkáltunk rajta, és hógolyóztunk. Nyilván volt tél, és volt hó, tehát ezt azért tegyük hozzá, lehetett hol. Hát hátunk közepére nem kívántuk az iskola kezdést, sőt, hogyha véletlenül a falusi boltban összetalálkoztunk a tanítónénivel, akkor még elbújtunk, hogy nehogy meg kelljen látni, hogy még csak tudni sem akarunk az iskoláról. Ezek a gyerekek pedig, mikor a mostaniak visszajönnek az iskolába, rendszerint arról számolnak be, hogy ők már várták, hogy elkezdődjön az iskola, hogy végre csináljunk már valamit. Hogy Gabi néni, én nem szeretem a nyelvtanórát, de már várom, hogy legyen.
Milyen érdekes ez.
Ugye? Tehát, hogy abba is bele lehet unni. Mert hogy így úgy mennek el szünetre, hogy hú, de jó, végre Xboxozhatok meg, nyomhatom a gépet, és akkor, vagy ha esetleg karácsonyra kapok valami új konzolt, akkor azt, fú, hát ameddig csak belefér.
Estig, igen.
Igen, és akkor érdekes módon ebbe beleunnak. És egyszer csak várják azt, hogy hú, írjunk már le valamit, hú, de jó, most milyen szépen írtam, mert várta, hogy egyszerűen egy másfajta tevékenységet is végezzen. Úgyhogy igen, más megélés.
Igen, addig jó ez, ameddig az emberben benne van ez a késztetés, hogy valamit csináljon. Tehát annak ellenére, hogy kapjuk a virtuális világot a nyakunkba, jócskán, mindenféle tekintetben csak virtuálisan intézkedünk már, ugye mi felnőttek is, de valahol tényleg az emberben megjelenik ez, hogy valami produktumot letegyen az asztalra, és mennyivel jobban érzi magát, hogyha valamit csinált, most akár itt az ünnepek kapcsán a mézes kalácsütés, ez nagyon jó alkalom lehet arra, hogy a gyereket is bevonjuk, és szerintem be lehet ebbe még a kamaszokat is vonni.
Ebben saját példát is tudok mondani, hogy az enyémek nagyon szeretik. Tehát, hogy nekik erről szól a karácsony a mézes kalács illatáról, és az együtt töltött minőségi időről is. Valahol én azt gondolom, hogy ez lenne az igazi lényeg, amit a mai gyerekeknek adhatunk. Mert volt egy kolléganőm, aki mindig ezt mondta, hogy soha nem arra fognak emlékezni, hogy mit mondtál nekik, hanem hogy mit tettél. És hogy ha élményt adsz nekik, akkor amire emlékezni fognak, amit tovább tudnak vinni esetleg ők is, az az igazi. Nem arra fog emlékezni, hogy vettél neki 5 évvel ezelőtt egy 600 ezer forintos akármit, vagy autósluszkulcsot kapott. Nem erre. Hanem arra, hogy milyen élményekkel gazdagítottuk az életét. Ezek kötik őket hozzánk például, vagy a szülőkhöz. Ezek azok, amik a szeretet kapcsolatot kialakítják, az élmények. És azokhoz pedig mind a két fél kell. Tehát nem csak a gyerek, de kell a szülő, kell a felnőtt, aki bevonja, aki megtanítja, aki nem azt mondja, hogy na, jaj, olyan kis béna vagy, majd én megcsinálom helyetted, mert még úgy se tudod. Hagyja, hadd bénázza, hadd legyen olyan az a mézes kalács, olyan gírbe-gurba, mindegy, azt ő csinálta, és arra hadd legyen büszke. Én azt gondolom, hogy ezzel tudunk a legtöbbet adni nekik ma is.